11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. A javaslat értelmében a korábban alapítványokba kiszervezett vagyon most visszakerül az államhoz. A miniszter kiemelte, hogy a korábbi állami vagyonon felüli egyéb források visszakerülnek az eredeti tulajdonosokhoz. Az érintett közfeladatok nem szűnnek meg, a jövőben állami keretek között működnek tovább. A megszűnő szervezetek zárását és a vagyon leltározását kijelölt elszámolási biztosok koordinálják majd. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a teljes folyamat elsősorban a magyar egyetemi hallgatók érdekeit szolgálja. Politikai természetűnek nevezte az Alkotmánybíróság a Polt Pétert lemondásra felszólító nyilatkozatokat. A testület közleményben reagált a sajtóban megjelent értesülésekre. A beszámolók szerint Szabó Marcell alkotmánybíró egy ülésen az elnök múltjára hivatkozva kért távozást. Az Alkotmánybíróság jelezte, hogy az ülésen nem folytattak érdemi vitát a felvetésről. Közölték, hogy a testületnek nincs hatásköre az elnöki tisztség megszűnésével kapcsolatban. Hivatalos méltatlansági indítványt pedig az elhangzottak ellenére senki sem terjesztett elő. A közlemény szerint a lemondásra felszólító nyilatkozatok kizárólag politikai tartalmúak. A döntésben hangsúlyozták, hogy az elnök minden esetben a testület érdekeinek megfelelően jár el. Mérföldkőhöz érkezett a hazai igazságszolgáltatás a 17. alkotmánymódosítás életbe lépésével. Gajdos László miniszter közölte, hogy Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása megszűnt. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész távozásával lezárult a politikai elitet védő korszak. A politikus kiemelte, hogy a jövőben már senki sem számít érinthetetlennek, és megszűnik a kivételezés. Polt Péternek is számot kell majd adni a tetteiről, a hamarosan felálló új vagyonvédelmi hivatal előtt mondta. A bejegyzés szerint a döntéssel egy újabb választási ígéretet teljesített a kormány az igazságosabb országért. Új gyermekjogi helyettes államtitkárt mutatott be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalán jelentette be Szilas Péter kinevezését. A tárcavezető ismertette az új helyettes államtitkár szakmai életútját és eddigi sikereit. Szilas Péter jogászként korábban részt vett az új polgári törvénykönyv kodifikációjában is. Az elmúlt 15 évben elismert ügyvédként dolgozott és segítette a civil szektort. A szakember kiemelten fontosnak tartja a gyermekkorból hozott mintákat és a konfliktus kezelést. Pályafutása során szoros együttműködést alakított ki a Hintalovon gyermekjogi alapítvánnyal. A szervezet partnereként gyermekjogi tanácsadással és nemzetközi kutatásokkal is foglalkozott. Az új államtitkár a jövőben a gyerekek jogainak hatékonyabb védelmért dolgozik majd. Szigorú biztonsági feltételekhez kötötte Vitézi Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon közölte, hogy a biztonság az elsődleges szempont. A forgalom csak akkor indulhat meg, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat. Addig be nem tartott céldátumok ígérgetése helyett őszinte és transzparens kommunikációt ígérnek. A beruházás során telepített, Európában még új vonatbefolyásoló rendszerben találtak hibákat. Amennyiben a szükséges javítások a következő napokban vagy hetekben sikeresen megtörténnek, úgy augusztus első felében végre elindulhatnak az első úgynevezett sötét üzemi próbák. Ha ezek a tesztek is eredményesek lesznek, akár már szeptemberben jöhetnek az utasszállító vonatok. A tárcavezető azt mondta, ha bármilyen probléma merül fel, az csúszást jelent, mert nem kockáztatnak.
Az időjárásról.
Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Tried to sleep, but beyond the walls an endless prayer was lifting for his keep. Then a light cut through the darkness of a lonely prison cell, and the chains that bound the man of God just opened up and fell. And running to his people before the break of day, there was only one thing on his mind, only one thing to say. Angels watching over me, carbon out of gas before it ran my way. Near misses all around me, accidents unknown. Though I never see with human eyes the hands that lead me home, but I know they're all around me, all day and through the night. When the enemy is closing in, I know sometimes they fight to keep my feet from falling. I'll never turn away. If you're asking what's protecting me, you're gonna hear me say, got his angels watching over me, every move I make.
Angels watching over me.
Angels watching over me, every step I take.
Angels watching.
Református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallják.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban beszámolunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot pompás mesés intézménnyé avatták április 1-én. A különleges címet a Csillagfürt Református Óvoda Intézményegysége már 2023-ban elnyerte. Azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élő szavas mesemondást. Ezzel létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, melyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus mesemondó, pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője, 4 éve alkalmazza ezt a módszert. Vele és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. A békési refi, vagyis a Szegedi Kis István Református Gimnázium technikum, általános iskola, óvoda és kollégium főigazgatója Sipos Tamás Norbert, és Dihenné Rucz Erika, óvodapedagógus, pompás mesés nagykövet és mesemondó, és azért önt mutattam be másodjára, mert most ezért vagyunk itt, és erről fogunk beszélni, mert egy szép címet nyert el az intézmény teljes egészében, mert arról majd beszélünk, hogy az óvoda már 2023-ban megkapta ezt a címet. Pompás mesés országosan egyedülálló intézménnyé avatták ugyanis a békési refit. Főigazgató úr, mit jelent ez egyébként?
Az országosan egyedülálló azt jelenti, hogy az országban először a óvodától a gimnáziumig van jelen ez a módszertan az intézményben, és bízunk benne, hogy azért lesz még más intézmény is, ahol ez ugyanígy megvalósulhat, tehát ilyen értelemben nem csak a békési refi lesz egyedülálló, de azt gondolom, hogy a különlegesség ennek a mozzanatnak most az, hogy valóban először az országban lehetett a békési refi egy ilyen pompás intézmény.
És mit jelent maga a cím, hogy pompás mesés? Mitől lesz egy intézmény pompás mesés?
Hát adom a szakavatot, hogy ezt jobban tudja megvilágítani.
A pompás napok módszer tanát használjuk. Népmese foglalkozásokat tartunk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, és ugye ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek.
Hogyan történik mindennek a gyakorlati megvalósítása? Tehát, mert azért más óvodákban is, más iskolákban is mondanak mesét. Mitől más ez?
Élőszóban mesélünk. Egész héten az óvodában ugyanazzal a mesével dolgozunk. Hétfőn csak elmondjuk a mesét, és utána szépen felépítjük köré a foglalkozást. Mese előtt is, tehát a mesét úgy vezetjük be, hogy valamilyen népi játék, népi mondóka, vagy népdallal vezetjük be, és mese közben is. Tehát, hogy a mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közben tőlük, mondókázunk, akár felállítjuk őket, és megyünk egy kört, végigjárjuk velük a hős útját, és a mese végén is játszunk rengeteget.
Hát akkor tulajdonképpen belehúzzák ebbe a világba
szépen
a gyerekeket.
Így van, így van, és nagyon sokat mozgunk, és ugye általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztul, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét, mese előtt, mese után vannak azért olyan játékok, amik, mert ugye azért felnőttek is, és a nagyobb gyerekek is szeretnek játszani, olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugyanúgy kiszólunk hozzájuk, beszélgetünk velük.
Igazgató úr szeretne valami.
Igen, mert hogy ugye nekem is ez volt a kezdete kezdetén, hogy akkor mitől több ez egy egyszerű, vagy általában, vagy általánosan vett óvodai foglalkozáshoz képest, meséléshez képest a pompás mese, és én is ott találtam meg, hogy alapvetően itt része lehet a mesének a hallgató, nem csak úgy, hogy hallgatja, hanem az, hogy egyéb történés is van, mint ahogy Erika is mondta, a különböző mozgások, és itt nem csak úgy vagyok részese a mesének, hogy meghallgatom, beszélgetünk róla, mert lehet, hogy az még az óvodában máshol ugyanúgy megvan, hanem tényleg, hogy szereplő szinten lehetek része a mesének. Én azt gondolom, hogy ettől több az élő szavas mese, attól, mint hogyha csak felolvasnak egy mesét, és annak a tanúságait nyugtázzuk, vagy valamilyen módon feldolgozzuk. Ez nekem nagyon tetszik, mind az óvis szinten, mind pedig a nagyobbaknál ez nagyon szépen működik.
Ha onnan mindjárt rátérünk, hogy a nagyobbaknál hogy is működik ez, mert a kicsiknél ez annyira nem kérdés, de hogy lett önből Erika pompás mesés nagykövet?
2021-ben elvégeztem ugye a pompás napok 45 órás képzését.
Ez miből áll?
Hát egy online módszertani képzés, és nagyon magával ragadott ez a szemlélet, és utána elvégeztem a hogyan meséljünk fejből és szívből képzését a pompás napoknak, ez is szintén online, és ugye elkezdtem használni a mindennapokban. Amikor elvégeztem, tényleg azt éreztem, hogy akkor ezt azonnal ki kell próbálnom. Tehát előtte is nekem a mese volt mindig talán az egyik erősségem az óvodában, nagyon szerettem a mesefoglalkozásokat, és ahogy visszamentem Gyesről, azt éreztem, közben jött ez a nagy digitalizáció, tehát, hogy amíg ugye otthon voltam Gyesen, egyre inkább elérhető volt ugye a gyerekeknek az internet, akkor jöttek az okostelefonok, és azt láttam, hogy visszamentem, hogy leülök a mesekönyvvel, vagy akár csak elkezdem mondani fejből és szívből a mesét, ahogy addig, és nem úgy figyeltek már rám, mint előtte, tehát, hogy én ehhez nem voltam hozzászokva, figyeltek, de már nem úgy tudtak belső képeket alkotni, már úgy szétesett a figyelmük mese közben, és kerestem erre a megoldást. Elkezdtem bábokat, rengeteg bábot vartam, mesebőröndöt, mesepárnát, mesekötényt, mindent. Ez ugye elvarázsolta őket, de hát ez azért rengeteg felkészülés. Tehát mondjuk egy kis félórás mesefoglalkozásra előtt egy hétig csak vartam a kis eszközöket, bábokat, és akkor bukkantam rá ugye erre a képzésre, és így egy szemléletváltás volt, egy új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven, és ott kell ülni, és figyeljél fél órán keresztül, hanem ha azt látom, hogy egy kicsit a figyelmük elterelődik, akkor kiszólhatok a meséből, felállíthatom őket, megmozgathatom őket, mondókázunk, mese közben eljátsszuk, hogy mi vagyunk a sűrű erdő, hajladozunk, vagy felállunk, és egy mondókával tapsikolba a királyfi útját végigjárjuk, és ez a figyelmüket is összerendezi, tehát nem szétesik a foglalkozásom, hanem pont összerendeződik, és akkor így én ezt elkezdtem csinálni, éltem, szerettem, közben ugye, akik a alapító, tehát a dr. Drág Zsótér Boglárka, és ugye akkor még a Kormos Rebeka is volt, mint társalapító, ők ketten voltak a társalapítói, velük ugye folyamatosan tartottam a kapcsolatot, és mondtam, hogy hogyan valósultak meg a képzésen tanultak a mindennapokban, és akkor egy idő után mondták, hogy akkor én is nagykövet leszek.
És mivel jár ez?
Hát egy nagyon-nagyon inspiráló közösségnek vagyok a tagja, tehát több nagykövetünk is van országosan, rengeteg ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve ugye az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, nagyon sok alkalmat vállalunk el, itt-ott mesefoglalkozásokat tartunk, és hát visszük tovább ezt a szemléletet, a pompás napok módszerének a szemléletét.
Ezt is várják öntől, mint nagykövettől, ugye? Tehát ennyi a feladata. Az előbb említette főigazgató úr a nagyobbakat. Na jó, az óvodásokat el lehet varázsolni könnyen a mesével, de egy általános iskolás, felső tagozatos, vagy ne adj Isten egy gimnazistát, hogy lehet a mesével?
Őket is el lehet varázsolni, el lehet? Én úgy látom. Hát él és működik az a módszertan.
A báb is működik már minden?
Nem, mert pont...
Nem,
pont,
a báb az nem, tehát pont mondtam, hogy azt váltotta le.
Milyen szerepjátékok?
És mindenfajta, gyakorlatilag én nekem néhány, ugye én nem vagyok már pompás mesés nagykövet, én a főigazgatója vagyok ennek az intézménynek, aki próbálja, hát jó kérdés, hogy igen, ez elém jön ez a rész, próbálja támogatni, és nem csak próbálja, hanem igyekszik is támogatni, mert egy nagyon szép érték van benne, tehát én azt értettem, a tavalyi egy éve beszélgettünk, talán igen, szabad igen, ezt is mondani, igen, hogy akkor még erről nem meséltem, hanem egyfajta útkeresésben voltam ebben a hirtelen jött főigazgató szerepemben magam is, de év végére született egy jövőkép ennek az intézménynek, és ebbe a jövőképben bekerült a pompás mese módszertan is, mint érzelmi intelligencia fejlesztés, nem csak kizárólagos, hanem a többi mellett, mert nyilván az egyházi és a keresztény értékek és lehetőségek mellett azzal összhangban a pompás módszertan is ott van, mint érzelmi intelligencia fejlesztés. Tehát én magam ezt nagyon jó szívvel tudtam segíteni, támogatni, koordinálni, nagyon örülök neki, hogy ezen indult ez a folyamat. És azt látom, amikor egy-egy ilyen foglalkozásra jó magam is bejutok, hogy él és működik a mese, de nem csak a nagyobbaknál, hát nem csak a gimnazistáknál, hanem a nevelőtestületnél is, mert én egy-egy nevelőtestületi értekezleten is kérem, hogy legyen része a nevelőtestületi közös eseménynek a mese, és működik.
És hirtelen az jutott eszembe, ugye van ennek egy ilyen kis pszichodráma vonala is, hogy ha például egy mesehőssel adott szituációban tud egy gimnazista azonosulni, akkor neki belső szorongásait is oldhatja. Lehet, hogy egy adott élet problémájára válaszokat vagy útmutatást is találhat egy mesében. Tehát, hogy van ennek egy ilyen pszichológiai háttere is, lehet mondani, vagy nem menjünk bele ilyenekbe?
Meg a tananyag kiegészítésére, tehát alapvetően ez nem csak szórakozás, játék és mese, hanem komoly, és én azt látom, és ez fontos kiemelni, és ezt így is kell elképzelni, hogy ott tananyaghoz kapcsolódó tartalom születik meg a pompás mese keretek között.
Igen, tehát amikor például felkértek egy történelem óra megtartására, és akkor ugye reformkor 19. század Magyarország, és akkor megkérdezték, hogy van erre mese? És akkor hirtelen rávágtam, hogy igen, minden élethelyzetre van mese, és minden élethelyzetnek megvan a népmesei párja, és akkor jó, elvállalom, ugye szerettem a kihívásokat, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na jó, de mi lesz ez a mese? És tényleg kerestem, kutattam, és először ugye próbáltam elképzelni, hogy milyen is az a történelmi helyzet, milyen is volt ott a reformkor előtti Magyarország helyzete, és hát ez a teljes sötétség, amikor ugye elrabolják a napot, a holdat és a csillagokat, mert tényleg azt éreztem, hogy akkor mindent elvettek tőlük, és ezért is robbant ki ugye a forradalom és a szabadságharc, tehát elindult a hős, aki ugye maga köré gyűjtött segítőket, és akkor így találtam meg rá a mesét is, tehát erre a helyzetre találtam meg azt a mesét, amikor igenis elindul a hős, segítőket talál maga mellé, és visszahozza az égre a napot, a holdat és a csillagokat, a Király Kis Miklós mese.
Azt hallottuk, hogy az óvodásoknál hogy zajlik ez, hogy ugye egy hetüket elkíséri egy mese, különböző aspektusokból és különböző játékokkal kísérve, de a gimnazistáknál mondjuk hogy történik ez?
Amikor sikerül alkalmat és időt lopni, hogy el tudjuk kérni, így fogalmazok, tehát amikor Erika a saját maga beosztása és óvodai feladatai között el tud szakadni az óvodából, is tud egyeztetni a pedagógus kollégákkal a gimnáziumban, de az intézmény többi részében is tud menni foglalkozást tartani, csinálni, ami azért tegyük hozzá, hogy mivel az intézmény, nem csak az intézményt, hanem az intézmény másik két pedagógusát is avattuk, mint pompás mesés nagykövet, így már három ilyen pompás mesés nagykövete van az intézménynek, és ilyen értelemben a következő tanévben azt gondolom, hogy gyakrabbak lehetnek ezek az alkalmak, tehát ott esetenként az a pedagógus, aki lát ebben fantáziát, a csoportját olyannak látja, bár azt gondolom, hogy a legtöbb csoportban ez működik, akkor egyeztetés történik Erikával, és Erika el tud menni, és tudja tartani a foglalkozást, amire tegyük hozzá, hogy előtte felkészül, és utána is a véleményeket még összesíti, tehát, hogy ennek elő- és utómunkálatai vannak. Ne talántán folyamata is, hogyha valahová többször vissza tud látogatni, tehát ez egy komoly folyamat, komoly feladat is.
Na és milyen órákba lehet beékelni? Ugye a történelmet már említettük, történelem, hogy magyar órán.
Magyar órán is voltam, énekórán, rajzórán, osztályfőnöki órán voltam idén, de hát ugye az idő miatt szívem szerint hetente háromszor mennék, de hát nyilván nem tudok. Én nagyon el tudnám képzelni, például beszélgettünk már a testnevelés óráról is, nagyon nyitott rá a tanárnő, rögtön beszéltük, hogy milyen jó lenne ugye egy olyan mese, ahol a mesehősöknek ugye próbákon kell keresztül menni, és utána a testnevelés óra anyaga lehet azok a hét próbák, ami aztán lehet kötélmászás, vagy bármi, tehát hogy szépen be lehet oda is illeszteni, de akár egy földrajzórára, és akkor, hogyha éppen valamelyik kontinensen járnak földrajzból, akkor annak a népnek a meséjét vinném be.
És akkor ez hogy történik, hogy majd Erika ott mondja a mesét, és akkor mondja, hogy és akkor a királyfinak egy kötélhágcsón fel kellett mászni a királylányhoz a várba, és akkor Jancsika majd elkezd mászni a kötélen.
Elmondom a mesét, és akkor utána végigmegyünk az útján, igen. Tehát, hogy na, akkor mi is vagyunk.
Mindenki felmászik a királylányhoz.
Így van. Tehát nem kell szerepbe léptetni, hanem elmondok egy mesét, és akkor utána akár kiálljuk mi is azt a hét próbát, mondjuk, amit a főhősnek kellett, és akkor ezt így bele tudjuk építeni, akár egy tornaórába, ilyen jó kis erőpróbák, lovagi próbák, hát el tudjuk képzelni például azt is.
Na és hogyan fogadja ez a korosztály, mondjuk a gimnazisták, vagy a felső tagozatos általános iskolások ezt a mesét, ezeket az alkalmakat, mik a visszajelzése?
Nagyon nyitottak, tehát már nem tudok úgy bemenni a gimnáziumba, hogy ne álljanak oda többen, hogy meseóra lesz, és akkor hát most éppen egy papírért jöttem be az irodára, de hogy nyitottak. Volt olyan osztály, ahol először ugye meghökkentek, és akkor ugye én ezt el is mondtam nekik, tehát úgy indítottam, hogy most meg fogtok lepődni, de hát én az óvodából egy óvonéni vagyok, aki mesét jött nektek mondani, de... És akkor elmondom nekik azt is, hogy ugye régen a mese az nem a kis gyermekeknek szólt, hanem igenis a felnőtteknek, meg a nagyobbaknak, és elég éretnek kellett ahhoz lenni, hogy odaüljenek mesét hallgatni, és szerintem ti már elég érettek vagytok ahhoz, hogy ezt a mesét meghallgassátok, tehát szoktam nekik ezt is mondani.
Télen a fonóban ezzel szórakoztatták egymást,
ugye? Így van. És akkor már úgy felkeltem a figyelmüket, hogy hát akkor, ha tényleg elég érettek, akkor most figyelni fognak. És akkor ugye a mese előtt szoktunk, nyilván egy gimnazista osztállyal a népi játékok közül mondjuk nem egy kinabárány benne farkast fogok vinni, de például a kőpapírollónak nagyon sokféle verziója van, és azt nagyon szokták szeretni, és többféle olyan játék van, amit akár az órához is tudok igazítani.
De most elhangzott ez, hogy az érzelmi intelligencia fejlődésében milyen nagy szerepet játszik a mese. Miért van a mesének ilyen intenzív hatása erre a területre? Mitől érik el a mesék ezt a hatást?
Ugye régen is, tehát a mesemondók ugye egy élethelyzetre mondtak, amellett, hogy ugye szórakoztatták az embereket, egy-egy élethelyzetre mondtak mesét. A mesékben ugye minden benne van, mindenre a válasz, én azt gondolom, és amikor a mesét mondjuk, akkor ugye az egész közösség hozzá kapcsolódik, és ugye látom azokat a csillogó szemeket, hirtelen ez a mesének a közösségformáló, közösség megtartó ereje ugye így elindul, ez az élő szavas mesemondásnál van, és hát utána beszélgetünk, nem azt, hogy miről szólt a mese, vagy ki volt ez és ez a szereplő, hanem olyan kis gondolatébresztő kérdéseket teszek fel, amivel elindul ez a folyamat.
Szokott például ilyen kérdést feltenni a nagyobbaknak, hogy amikor valamilyen választás előtt áll a főhős, de még nem folytatja a mesét, csak mondjuk megáll és megkérdezi, hogy te mit csinálnál? Van ilyen?
Pont így nem, de például mese előtt játszottuk már többször azt, hogy ez is egy nagyon jó kis játék, hogy döntéshelyzeteket sorolok, hogy te mit választanál. Tehát így vezetjük be a mesébe őket, hogy például film vagy könyv, és akkor álljatok arra, aki a filmet választa, arra, ki a könyvet. Vagy együtt lenni a barátaiddal, vagy inkább egyedül lenni ma este. Biciklizni, vagy sétálni. Tehát vannak ilyen egyszerűbb kérdések.
És meg is indokolják?
Vannak mélyebbek is. Hát van, amikor megindokoljuk, van, amikor egyszerűen csak hagyom, hogy döntsenek.
Főigazgató úr az előbb mondott egy másik dolgot, hiszen egy református intézményről van szó, hogy a keresztjén értékek mentén. Vagyis ez mit jelent? Akkor a mesét is gondosan kell megválasztani. Mi az, ami nem jöhet szóba ilyenkor?
Vannak tiltó listás mesék? Nem tudom.
Egyébként, tehát a mesék, főleg ugye az európai kultúra meséi, azért a keresztény értékeket magukban hordozzák. Főleg ugye a tündérmesék, varázsmesék, tehát ott ugye a mese elején kialakul valami hiányállapot, de a végén mindig ugye kialakul a rend, és ugye ezek összhangban vannak a keresztény értékekkel, a hős útja, ugye, amin a hős végig megy út, jónak lenni jó, ugye jót tett helyében jót várj, azért ezek a keresztény értékrenddel összecsengenek.
A magyar népmeséken kívül akkor más népek meséi is szóba jöhetnek?
Persze.
Igen?
Szoktam is használni, igen.
Tehát mondjuk állatmesék igen. is akár.
Igen, hát a magyar népmesék között is vannak persze
állatmesék. Igen.
Amikor az avatója volt az intézménynek, akkor ott ebben a főigazgatói szerepemben próbáltam egy kicsit úgy a múltat jelent összekarolni, és akkor én ott a hallgatóságtól nem szakavatottként, de feltettem néhány kérdést, és működött, és az egyik kérdés, hogy mi a kedvenc mesét, vagy mi a te történet, és ott nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy azt a gondolatot is előhoztam, hogy érdekes ennek a mai generációnak, hogy magyar népmesét emlegettük, meg alapvetően abból merítünk, de hogy egy mai fiatalnak, egy mai 10-12 évesnek nem ugyanazok a képek és emléktörténetek élnek benne, mint ami bennem is él. Én is ott megneveztem a hallgatósnak négy mesét, amit ott elő tudtam hozni, melyek voltak. Hát nem kedvenc, bizonyos értelemben kedvenc, de inkább maradandó lehet, hogy ez a helyes megfogalmazás. És hogyha ma megkérdeznénk például egy 12-14 éves gyereket, hogy neki mik a kedvenc, akkor ő most a Pikachut meg a Pokémont, vagy nem tudom, hogy miket mondanám. Már azon is tudom, nem vagyok ebben annyira tájékozott, mert a mi gyerekkorunkban még a magyar népmesék voltak, és a kacsamesék, meg ezek még csak később jöttek be, amikor vasárnap délután néztük, de hogy az már ott az új világnak, vagy az új időszámításnak a kezdete volt. Ma egy mai tizenéves gyereknek pedig jó kérdés lenne, hogy mi van a lelkében, hogy mi jön elő a lelkében, és korán sem az, ami a miénkben. Értékek mentén teszem hozzá, és akkor itt kapcsolódok vissza a gondolathoz, hogy értékek mentén pedig pont jó, hogy értelemszerűen a pompás mesénél meg nem a modern mesék vannak ott, hanem az örök érték mentén megszületett mesék.
Az előbb mondott Erika egy nagyon érdekes dolgot, hogy a belső képek, hogy a gyerekekben hogyan jönnek, hogyan alakulnak ki ezek a belső képek, és ugye, hogy itt mennyi kárt tettek ezek a digitális eszközök, mert ugye a gyerek helyett megalkották a belső képet, vagy megalkották azt, hogy neki milyen belső képet kellene megalkotnia. A mese segít abban, hogy ezt visszahozzák?
Igen, igen, és főleg ugye így, hogy a mozgással, mondókákkal, énekekkel kísért mesék, vagy ugye kiszínezzük, elmondjuk, amikor ugye azt mondom a gyermekeknek, hogy mondjuk a medve és a macskába, hogy a bödön zsír, és akkor azt tudja, hogy mi az, hogy bödön sok gyermek. De hogy például itt mese közben akár bevihetek tárgyakat, megmutathatok, elmagyarázhatom nekik, hogyha élő szóban mesélek, és nem egy könyvből olvasom fel a mesét, és így nem képi anyagba kapja a mesét, hanem ő képzeli el, és annyit képzel el belőle, amennyit tud, és amennyit be tud fogadni. Tehát például nekem a magyar népmeséknek a rajza is sokszor például a hétfejű sárkány, mondjuk az ijesztő tud lenni. De hogyha a gyermek maga, akkor olyan sárkányt képzel el, amit ő be tud fogadni, és akkor már nem olyan ijesztő.
Érdekes az is, hogy hogyan változtatja meg ez a fajta mesemondás, mesehallgatás, a kisebbek és a nagyobbak szókincsét, kifejező készségét egyaránt ez megfigyelhető?
Igen, erről sokat tudnék beszélni, de akár a saját gyermekeim, ugye mind a három gyermekem már magzati kortól kezdve meséken nőtt fel, nagyon sokat meséltem nekik, és akkor annak idején, amikor ugye elkezdték az általános iskolát, akkor mondták bizony a fiamnak is a tanítói, hogy 2-3 évvel a szókincse a korosztálya előtt van. Rengeteg mesét mondtam nekik, és kamaszként is mesélek nekik még a mai napig egy-egy adott élethelyzetben. És óvodásom is volt már olyan, aki nagyon megkésett beszédfejlődésű volt, nagyon nehezen fejezte ki magát, és ugye én ezek ezekkel a népmesékkel kezdtem hozzájuk közeledni, és rengeteget meséltem, nagyon sokat, és amikor vallagottál, soha nem felejtem el, hogy volt egy kis csintalansága, amiért rászóltam, és akkor így ő mondta nekem, hogy megregulázlak, óvónéni, de így viccesen, és akkor így ránéztem, mit csinálsz? Megregulázlak, és akkor meglepődött, hogy lehet, hogy rosszat mondtam, és meg is magyarázta nekem, hogy tudod, úgy, mint a kacor királyba, tehát még el is magyarázta, és teljesen helyén használt egyébként a kifejezést, tehát egyáltalán nem volt bennem harag, hanem öröm volt, hogy ezzel a gyermekkel, aki egyébként megkésett beszéd fejlődéssel indult az óvodás éveinek, idáig jutottunk el, hogy ő már ilyen kifejezést használt, és ezt nyilván a népmeségből kapta. Aha.
Főigazgató úr, egyébként napjainkban ez az egyik probléma, hogy keveset olvasnak a fiatalok, ugye? Mert minden más leköti a figyelmüket. Például egy ilyen mesélős óra mennyit segíthet ezen? Hogy látja?
Hát biztos, hogy sokat éppen előbb gondolkodtam el rajta, hogy a bödön a mai köznevelésben, mint tananyag, hol jelenik meg. Csak maga a kifejezés, meg egyáltalán, hogy azt mire kell használni, de egyáltalán a szónak az ismerete. Biztos, hogy újszerű tartalmakkal is találkoznak, és én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy ez is gazdagítja őket.
Mennyire fontos a mesemondó személye? Tehát mennyire fontos, hogy egy szakavatott személy mondja ezt a mesét, szakavatott vezetéssel történjen mindezt? Tehát például a főigazgató úr mesél?
Nem, de ahogy így közel kerültem ehhez a dologhoz, úgy bele képzeltem magam, hogy vajon én alkalmas lennék-e élő mesemondásra. Állítólag Erika szerint lehet ezt tanulni.
Igen, lehet.
Tehát ott lehet ezt tanulni, de onnantól kezdve, hogy a gondolat most nem kezdett el foglalkoztatni, ez nem jó kifejezés, de hogy bele tudnám magam képzelni ebben a szerepben. Kell rá termettség, de azért tanulható.
Tanulható, tehát nyilván mind mindenre kell rá termettség is, és mind, szinte minden tanulható. Ugye a pompás napok módszere az egy kiváló módszer arra, hogy megtanuljon valaki mesefoglalkozást tartani, mesét mondani. Nálunk most az intézményből egyre többen végzik el a képzést, és bizony voltam bent egyre több olyan órán, amit már nem én tartottam, hanem a tanítónéni, és fantasztikus volt. Tehát engem is elvarázsoltak, és ilyen tiszta liba bőr voltam. Csodálatos volt hallgatni, már nem mint mesemondó, hanem ugye mesehallgatóként bent lenni, és ők is ugye ezt a képzést elvégezve jött meg a bátorságuk, inspirációjuk arra, hogy mesét mondjanak.
Mitől lesz jó mesemondó valaki?
Nyilván kell hozzá egy olyan személyiség is, de szerintem nagyon kell szeretni a meséket, tehát hitelesen kell tudni mesélni. Én nagyon szeretem a meséket. Kell hozzá narratív képesség mindenképpen, tehát merni kell megszólalni.
Bátorság
is kell. Én például nem mertem sokáig. Nekem a fiam kezdett el még ilyen általános iskolai versenyszerűen meséket mondani, és én csak az óvodai csoportomban mertem mesét mondani, sehol máshol éveken keresztül, sőt tovább megyek, még nagyon a szülőértekezleten se szerettem beszélni, izgultam, és egyszer felkértek egy konferencián előadást tartani, és akkor én egy konferencián ott szakemberek előtt megszólaljak, és nagyon-nagyon-nagyon féltem, akkor végeztem el egyébként ezt a képzést, pont akkor, tehát volt idő a kettő között, elvégeztem ugye a képzést, és ugye ez nagyon sok bátorságot is adott, és ugye az volt bennem, hogy hát a fiamat mindig bátorítom, hogy menjen, meg jó lesz azon a versenyen, meg ugye őt is hívták már ide-oda mesét mondani, több fesztivál, Szilva fesztivál hasonlók, és akkor fiamat tolom, hogy már pedig ugyan már jár ez a pár száz ember, most elmondod ezt a mesét, és akkor én nem merek, és végül is én itt léptem át ugye a korlátaimat, tehát én nem születtem mesemondónak.
Ugye a Csillagfürt református óvoda tagintézménye indította el ezt az egészet. Onnan indult. Először az óvoda kapta meg ezt a címet. Ezért azt gondolom, hogy most mutassuk már be egy kicsit az óvodát, arra kérem Erikát, hogy picit beszéljen, hány gyerek jár ide, hány csoport van, hogy néz ki el.
Református óvoda vagyunk, 4 csoportos óvoda, 100 gyermek jár ide. Az óvonénieink közül egyre többen végzik el a képzést, és a csoportokban egyébként, igen, itt jön ez, hogy mindenki mesemondó, ez igen, minden csoportban élőszóban mesélnek az óvonénik, tehát a gyermekek azok a meséket élőszóban, nem minden alkalommal, és nem minden mesét, mert nyilván a műmeséket és azokat is használnunk kell, nem élőszóban mondjuk, tehát azt el kell olvasni, ezért mondjuk nagyon szeretjük a papírszínházat. Azt is szoktuk használni, rengeteg papírszínház mesénk van, hogy mégis ugye ez a szemkontaktus megmaradjon, és akkor tudunk mesélni így a gyermekeknek, de azért a népmeséket élőszóban mondják az óvonénik, vannak családi alkalmaink, amikor ugye mesenap, vagy például a Mártonnap, amikor élőszóban hangzik el mese szülőértekezleten, szülőknek mesélünk élőszóban, népi játékot játszottunk már többször a szülőkkel, illetve az értekezleteinken is szoktunk mesefoglalkozást tartani. Amikor ilyen szakmai nap van, vagy értekezlet, akkor én mondjuk tartok egy olyan mesefoglalkozást az óvónéniknek, amit utána vihetnek a csoportjaikban, és használhatnak, és használják is, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk erről.
Maga az óvoda tényleg annyira jó látni, egy modern építésű új óvodaépületről beszélünk, nagyon jó feltételekkel, külön tornaszoba, egy közös nagy aula, ami ritkaság az óvodákban, ahol ezeket a foglalkozásokat nagyon szépen jól meg lehet tartani. Sószoba, egy nagyon jó udvar, csodaszép a Csillagfürt óvoda.
És tényleg, tehát, hogy nagyon innovatív a csapatunk, tehát nyitottak, igen, minden újra, és nagyon gyermekközpontú egyébként.
Főigazgató úr, milyen gyakran látogat el az óvoda részhez?
2 hetente, 3 hetente, lehet, hogy akkor igaz lehet az állítás, hogy kiútok, bár én magam, amikor Békésre kerültem, megfogadtam, hogy minden héten minden intézmény egységbe eljutok. Ez azt gondolom, hogy nem csak rajtam múlt, hanem az elém jött feladatokon is, hogy ezt nem sikerült tartanom, de alapvetően én azon mosolyogtam, hogyha egy intézményről beszélünk, ugye Békésérefi óvodától érettségig, akkor lehet, hogy következő évben már egy következő főigazgatónak kellene valóban élesíteni azt a rendet, hogy gimnázium tanárt is kiutalunk a hospitálásra az óvodába, hogy menjenek és lássák, és érezzék, és tudatosodjon bennük az is, hogy igen, az óvoda is oda tartozik a Békésirefihez. Nem azért, mert a városban talán legmesszebb van az óvoda, nem azért fogalmazok így, hanem azt gondolom, hogy ha valaki a saját maga területén dolgozik, akár alsó tagozaton, felső tagozaton, gimnáziumba, persze nevelőtestületi értekezleten, külön alkalmakon a teljes nevelőtestület egyében többször is találkozik már, ez korábban nem így volt. De teljesen más élmény, amikor valaki bemegy oda és azt mondja, hogy hát én itt vagy nagyon régen, vagy még egyáltalán nem is voltam. És ugyanannak az intézménynek a pedagógusáról beszélünk, és én ezért mondom azt, hogy fontos lenne az, hogy ilyen élmény is legyen, és bár itt a pompás képzésnél olyan zavatónál nem sikerült mondani, megvalósítani, hogy ott tartottuk volna, hiszen pont azt mondtuk, hogy akkor tartsuk a gimnáziumnak a dísztermébe, hiszen itt most a másik vége ennek a történetnek az érettségi és az ő korosztály, tehát ott legyen az intézmény avató, de nem felejtem el, és nem is szeretném elfelejteni, hogy a záró értekezletet az óvodába jó lenne tartani ebben az évben, hogy azt mondjuk, hogy mindannyian oda megyünk az óvodába.
Ami nekünk nagyon-nagyon nagy élmény volt így óvonéniknek, hogy idén 2 képzést is meg tudtunk, pompás napok képzést valósítani, úgyhogy az érdeklődő tanítókat és tanárokat is be tudtunk vonni, ez az óvodánkba valósult meg, és 2 képzésen is közel 30-an voltunk jelen, és bizony tanítók és gimnazista tanár is ott volt, és élve.
Főigazgató úr, mikor végzi el ezt a képzést? Mert látom a szemén, hogy nagyon szeretné.
Már az, hogy szeretném, az nem. Útkeresésben vagyok. Ugye egy éve arról beszélgettünk, hogy oda kerültem így nagy hirtelen a Békésérefébe, és hála Istennek az látható, tudható, hogy valóban következő évben már egy következő főigazgatója lesz ennek az intézménynek. Egy helyi kolléga a név szerint is, ha szabad, Bensrótné Kecskeméti Krisztina tanárnő lesz a főigazgatója ennek az intézménynek. Szeptembertől már, én magam pedig útkeresésben vagyok. Hogy ebben lesz-e pompás tanfolyam, vagy valami, azt nem tudom. még lehet, hogy belefér. Nekem is furcsa volt, hogy mitől pompás mesemódszert, mitől pompás, és hogy figyelt, hogy jól mondom el, tehát én magamban úgy fordítottam le, az, amikor megtörténik az alkalom, elvarázsol a mese, részesévé lettem, van bennem egy kereklet érzelmi szinten is a világ bennem, és hogy ennek az érzése, hogy ez egy felemelő érzés, és talán így illeszkedik maga a szó, hiszen olyan furcsa maga az elnevezés, de így kapcsolódik bennem össze,
igen,
hogy mitől is lett ez pompás.
Hogy amikor ugye a Deák Zsoltér Boglárka és Kormos Rebeka keresték a nevét a módszerüknek, és akkor gondolkodtak, hogy mi is legyen ennek a neve, akkor hát abban egyet értettek, hogy ők is, és a hallgatóság is, a résztvevők is pompásan érzik magukat ezeken a mesefoglalkozásokon, és akkor így jött, hogy hát ezek pompás napok, és tényleg, amikor például én is mondjuk megtartok egy mesefoglalkozást, akár az óvodában, akár az általános iskolában, akár gimnáziumban, mindig olyan flow-ba jövök el, olyan felszabadultan, olyan nagyon jó kapcsolódni, nagyon jó a mese által összekapcsolódni, és mindig megkérdik, hogy lesz még ilyen óra, és jön még vissza hozzánk, és ez olyan pompás érzés, és mindig olyan pompásan vagyunk benne is, és utána is, és most, amikor volt az avató, akkor egy diákpresbiterünk is felszólalt, elmondott néhány szót, és ő is azt mondta, hogy az ő osztályukban háromszor voltam már, és azt mondta, hogy azokon a napokon, amikor ugye ezzel a pompás órával, náluk pont az első két órában voltam dupla órát tartani, és amikor ezek a napok vannak, hogy én mesefoglalkozást tartok nekik, akkor jobban vannak egész nap, a közösség valahogy jobban működik, kevesebb a konfliktus, jobban odafigyelnek egymásra, pompásan érzik magukat. És én pont ezt mondtam, hogyha csak azt tudnánk elérni, hogy minden osztályban csak fél évente tudnánk egy-egy ilyen pompás alkalmat biztosítani a gyermekeknek. Tehát ha egy gimnazista 4 évig jár mondjuk a gimnáziumba, akkor már 8-szor lehetne ilyen flow-ba, és ilyen nagyon kellemes, és tényleg jó szokott lenni, mert sokat játszunk, és odafigyelünk egymásra. Tehát olyan érzésekről beszélgetünk, utána is, előtte is, hogy úgy figyeljenek oda egymásra, és olyan dolgokban nyílnak meg, olyan kérdéseket tesznek fel egymásnak esetleg, amiről lehet, hogy máskor nem beszélgetnének.
Mit jelent egyébként ez a cím az intézmény számára, hogy most már komplexen vonatkozik minden tagintézményére?
Egy elköteleződést jelent mindenféleképpen. Tovább kell haladni azon az úton, hogy valóban ne csak fél évente egyszer, hanem akár 3 havonta is lehessen, és most én azt gondolom, hogy még lesz ott több is, nem csak 3 havonta. Tehát, hogy egyre jobban része lesz a mindennapoknak a pompás módszertan az alsó tagozaton, a felső tagozaton és a gimnáziumban is.
Már ugye 3 nagykövete is van az intézményünknek, és egyre többen végzik el a képzést, így már nem csak én fogok tudni, tehát én ott leszek mellettük szakmai tanácsadóként, de úgy igyekszem most már elengedni néhány kollégát ezen az úton, és akkor viszont már egyre több osztályban meg tudnak jelenni a meseórák.
Tehát ezt az elköteleződés mindenféleképpen jelenti, illetve elsők vagyunk az országban. Én nem nagyon szeretem ezt, de sokkal inkább úgy fordítottam le magamnak, hogy útkeresői vagyunk egy új lehetőségnek.
Ez a pompás napok ugye egy híd is lehet az intézményegységeink között. Én hiszek a népmesség közösségformáló megtartó erejében is, hogy akkor tovább kísérik ezek a fajta mesefoglalkozások. Általános iskolában is őket, ugye ez egy biztonságot ad nekik, de akár utána felsőbe és gimnáziumban is, tehát megvan ez a fajta biztonság, hogy akkor én ezt tudom, ezt ismerem.
Kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban beszámoltunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot pompás mesés intézményé avatták április 1-én. Ennek kapcsán Dihenné Rucz Erika óvodapedagógussal, mesemondóval, pompás mesés nagykövettel és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Napi irodalom. hangoskönyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
Can you hear it resonating, stirring deep within your soul? Can you feel it like a rhythm, and you've got to let it go? What good are the drums if they can't be played? What good is a heart kept within a cage? You gave me a voice and freedom, a joy.
Putting band-aids on a scraped up knee. But I know